Békesség néktek Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Hálás szívvel köszönöm az Úrnak, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk, mert ez nálunk már szép szám újabban. És ennek örömére énekeljük a 83-as számú énekünket, 83-as számú énekünk első három, azt hiszem, verszakát.
Háromban.
Három, akkor mind a hármat.
Krisztus ország dalunk, Krisztussal átdalunk, jöjjetek már, sírók és könnyezők, betegek, szenvedők, bűnösök, tévegők, Jézus úgy vár. Krisztusról szendalunk, Krisztus hiáltalunk, jöjjetek hát, bűnigát hordozók, csüggedők, fáradók, nyugalmat óhajó, Krisztus megállt. Róla szól énekünk, eljön majd életünk, váratlanul új szívet áll nekünk, örökre széletünk, zengjen hát énekünk, áldott az Úr.
Igét Ámos könyvéből olvasok 11. résztől, 9. fejezet 11. résztől. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán, hogy örökségképpen bírja ezt Edom maradéka, és mindam a nép, aki az én nevemről neveztetett, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a sátor az aratót, a szántó az aratót, a szőlő taposó, a magvetőt, és a hegyek mustal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom a fogságból az én népemet, Izraelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak benne. Szőlőket támplálnak, és isszák azok borát, és kertet csinálnak, és eszik azoknak gyümölcsét. És elplántálom őket az ő földjében, és nem szaggatja ki többé az ő földjéből, melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened. Amen. Imádkozzunk, és aki teheti, boruljon az Úr. Mindenható Teremtő, Nagy Isten, Krisztus nevében köszönjük meg neked, hogy szereteted, ígéreted, és minden, amit nekünk adsz, oly mélységes, oly nagy, oly elérhetetlennek tűnő számunkra, mégis szívünket megnyugtatja, békességgel tölt el és felemel. Köszönjük neked, hogy ígéreteid szerint visszajössz, hogy földbe táplálsz bennünket, és senki nem fog többet kiszakítani onnan. Mindenható Nagy Isten, szívünk mélyéből vágyunk arra, hogy eljussunk erre a hitre, eljussunk erre az alázatra, hogy ott tudjunk maradni abba a földbe, amelyet te adtál nekünk, és hogy gyümölcsözhessünk a te kezedben mindaddig, amíg visszajössz. Szeretnénk a te kezed meghosszabbítói lenni, azért kitárjuk lelkünket, és arra kérünk, hogy a te szent lelked járja át ezt, vegye birtokba minden napon. Most is meghívunk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk. Áld meg az ige szólóját, és vegyed birtokba, hogy úgy hangozzon az ígéret, ahogy te azt szeretnéd, hogy halljuk, és úgy értsük mi fogadók, ahogy nekünk arra legnagyobb szükségünk van, hogy meg tudjunk állni, hogy világítani tudjunk, hogy tükrözzük a te fényedet, akkor is, amikor nem tudjuk magunkról. hogy több és több ember jöjjön te hozzád, és dicsőítve legyen a te neved ezen a földön, mindörökké. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy egybe gyűlhetünk. Köszönjük neked, hogy a földön még munkálkodhatunk. Ezért imában hozzuk eléd az adventista könyvkiadó könyvkiadást. Kérünk, áld meg azokat az erőfeszítéseket, amelyek ott zajlanak, és köszönjük neked, hogy csodák által is ki fogod rendelni azt az anyagit, ami arra szükséges, hogy a te ígét hangoztassék mindaddig, amíg eljövendsz. Székesfehérvári A és B gyülekezetért imádkozunk Hites Gábor és Szilvási Csizmadi Andrea vezetésével. Köszönjük neked, hogy ott is vannak testvéreink. Kérek, egészíts meg az ott zajló munkálatokat, és erősíts meg azokat az embereket, akik megismerkednek velük. Vondd őket közelebbre, hogy egyre többen is többen legyenek, hogy dicsőítessék Székesfehérváron is, és környékén a te szent és nagy neved. Szentesen Kovács Lászlóért, nyugdíjas munkatársaink között pedig Zarkadénesnéért mondunk neked hálát, és megköszönjük, hogy életük minden percében vezeted őket, Atyánk. Gyülekezetünkben pedig Sinkó Gyuláért mondunk köszönetet. Áldjuk, Uram, a te szent nevedet, hogy tartod az ő életét, és hogy szépen vezérled. Legyen a te munkásod minden percben és mindenkoron, hogy egyre több és több ember tudjon a börtönmisszióban és munkahelyén is, és mindenhol hozzád hozni, és áld meg az ő családját, Uram, az ő gyermekét, és azokat az ígéreteket, amelyeket adtál neki, és családjának azokat valósíts meg, és ragyogtasd fel rajtuk. Addig, amíg ez nem látszik gyermekén, Uram, addig türelmet adj Gyulának, mert hisszük, hogy az ő szívében is, ami el van ültetve, meg fog fogadni, és erősebb lesz, mint a világnak a vonzása. Ezért áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük neked minden ígéretedet most is. Amen. Adakozással folytassuk a mai délelőttünket. A mai adakozás célja őszi hálaadomány a globális misszióért. A jövő heti pedig a helyi gyülekezetért lesz. 2 Korintus 9.2 szerint írja az ige, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti mozgóságotok magában ragadta a többséget. 1990 óta az évenkénti hálaadományok lehetővé tették a globál misszió úttörőknek, hogy 13 ezer új gyülekezetet alapítsanak a világ korábban el nem ért területein. Hála legyen ezért az Úrnak. A globál misszió az egyház úttörő missziós karja, amely holisztikus megközelítést alkalmaz az emberek eléréséért. Az úttörők saját kultúrájukban dolgoznak, ahol megértik az embereket és helyi nyelvet beszélnek. Segítenek az embereknek alapvető szükségletei kielégítésében, mint az élelem, víz és otthon, vagy egészség és oktatás. Megosztják a Biblia tanításait, amikor csak tudják. Az anyagi támogatásoddal lehetővé teszi az úttörő munkásoknak, hogy reményt és bizonyságot adjanak azoknak, akik félelem és csüggetés közepette élnek. Minden forint jelent valamit valakinek, aki még mindig arra vár, hogy hallhasson Jézusról. Felhívásunk, hogy adakozz nagy lelkűen, amennyire teheted az évenkénti hálaadomány céljára, és tart, és társ leszel Isten egyházának úttörő missziójában. Ennek ismeretében gyűjtsük össze adományainkat a megszokott ének kísérletében.
Menjetek be, kakén hálaadással, tudásaival dicséretekkel. Menjetek be, kakuin hálaadással, tudásaival dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad.
A hálaigért az első korintusi levél 15. fejezetének 57. verse szerint az alapjakban olvasom. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, hálás szívvel emeljük fel hozzád lelkünket, hogy megköszönjük Jézus Krisztusban adott minden ajándékodat, megköszönjük kegyelmedet, irgalmadat, gondoskodásodat, azt is, hogy a gondoskodásodat is az elmúlt héten is megtapasztalhattuk. Köszönjük a bölcsességet, amit adtál, hogy felismertük áldásaidat, és azokat el is fogadtuk tőled. Hálával tesszük Szent Színed elé tizedeinket, adományainkat. A te áldásodat kérjük mindezek útjára, és kérjük, hogy a visszamaradott részen is hagyd meg az áldásodat. Jézus Krisztusért kértük a te kegyelmedből. Amen.
Amen.
A vers címe a hitvallás. Az én hitem az igén alapul, lényeg, hogy ezt mondja az Isten, az én egyházam keskeny úton jár, erőmöt az Úrból merítte. Az én Uram életem megváltója, ki értem áldozta magát, boldog vagyok, hogy hisz, enyémnek mondhatom a jelenlétét és vigasszát. Az én tanúm Jézus tanítása, nem pedig emberi hagyomány, reményemet az áldás próbák között sem borítja kétes búshomány. Az én népem zarándok serege, amely állja a gúnyt és megvertést, de minden küzdelemben érzi a hű Ura segítő szent kezét. Az ige szombatja az ünnepem, a törvényem a 10 parancsolat, ezt tenni, amit Isten kér tőlem, nekem nem nehéz, nem áldozat. Az én házam a mennyország, ahol nem lesz földi bűn és zavar, ezért hittel várom a Szent Uramot, bizony jöjj Uram, Jézus hamar.
Köszönöm. Nagyon szívéből szólt. Köszönjük neked, Miklós. És pedig a mai nap az ikét Deák Katalin testvérünk fogja szólni. Kőbányai gyülekezet nagy szeretettel várt. Köszöni neked, hogy itt vagy velünk. Az Úr gazdag áldását kívánjuk szolgálatodra.
Köszönöm szépen. Én szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örömmel jöttem közétek. A múltkor egyedül voltam. Hát több mint egy éve volt. De most elkísért az én férjem is, és örülök, hogy régi arcokkal is találkozhatok, akiknek örülök nagyon, és köszönöm, hogy együtt gondolkodhatunk ezen a mai napon. Különleges számomra, hogyha elmegyek valahová, akkor ott nem szokott lenni a gyülekezet lelkésze, úgyhogy most egy kicsi izgalom is van bennem. De hogyha esetleg úgy van, ha valamit nem jól mondok, akkor légy szíves, hogy segíts ebben, hogy Isten ügyéje úgy hangozzék, ahogyan azt Isten szeretné. Hát gondolkodtam azon, hogy mi az, ami ebben a világban, amire ebben a világban most, bocsánat, csak egy hangszárgyulladásommal, és már hetek, hónapok óta elmegy néha a hangom, de akkor majd köszörülök. Szóval ebben a világban mire van nagy szüksége az embereknek? Lépten nyomon, ahogy járok, kelek, számtalan olyan alkalom van, amikor kimondom azt egy olyan fejmozdulatnak a kíséretében, mikor ránézek egy emberre, hogy egyem is meg. Amikor ezt a kifejezést a férjem először hallotta, akkor nem tudta hová tenni, és mondta, hogy hát nem tudtam, hogy kannibált vettem feleségül. És hát mondtam, hogy jaj, nem vagyok én kannibál, hiszen ez egy olyan lelki felindultságból jön ez a kifejezés, mert ránézek valakire, egy beteg gyermekre, aki mozgáskorlátozott vagy a szülője vezeti, mert olyan betegségtől szenved, vagy egy idősre, vagy bármilyen olyan emberre, akit valami miatt szánalom, vagy egy mély érzés, vagy könyörület, vagy sajnálat, vagy valami ilyesmi indul el a szívemben. És akkor én ezt úgy szoktam kifejezni, hogy én hát úgy megindul rajta a szívem, és azt mondom, egyen is meg, hogy olyan, úgy a szívem minden érzése benne van ebben a kifejezésben. És amikor nemrégen kaptam egy felkérést, nem csak én, hanem többen, és így többekkel beszélgettünk, hogy lehetne ebben segíteni. Egy hajléktalan szállóra, most már esténként vacsorát osztanak, és hogy el tudnék-e menni segíteni egy-egy estén, amikor segítőként ott vagyok, és vagyunk a férjemmel, és akkor, amikor jönnek be és regisztrálnak, akkor átadjuk nekik utána ezt a vacsorát. Akkor, amikor jönnek, úgy az első szintén ugyanez. Amikor meglátom ezeket az embereket, hogy értékes emberek, értük is meghalt Jézus. Hihetetlen érték van az ő életükben, és ezt sokszor nem tudják. Sokszor olyan élethelyzetekbe kerülnek, amiről talán nem tehetnek, és ezért jutnak oda, ahová. És vajon mennyire indul meg a szívünk? És a mai napnak azt a címet adtam, hogy könyörületes az Úr. Mert ő igazán ismer, és ő tudja azt, hogy miért van az én szívemben szükség arra, hogy ez néha jó lesz ébresztőnek. Miért van az én szívemben szükség arra, hogy ő megkönyörüljön nekem? Mit is jelent az, hogy könyörület? Amikor a szótárból néztem ennek a jelentését, akkor benne van a szánalom, a részvétből fakadó cselekedet. Mikor valakit megszánok, és ezért elhatározom magamban, hogy tenni szeretnék érte. És a kímélet, a belátás az, hogy ennek az embernek szükségletei vannak, és az irgalmasság. És nem tudom, hogy megfigyelitek-e azt, hogy lehet, hogy olyan embereknek a láttán, vagy az olyan emberekkel való találkozás alkalmával születik ez meg bennünk, akik úgy gondoljuk, hogy valamilyen fogyatkozásban szenvednek, akár lelki, vagy akár fizikai fogyatkozásban. De ugyanezeket a mi életünk felé Isten nap mint nap hajlandó megtenni. Lehet, hogy fizikálisan nem szorulok arra, hogy én kisebb rendűnek, vagy másmilyennek, vagy kevesebbnek tűnjek a többi ember előtt, de Isten a szívek és a vessék vizsgáló, ő ismer igazán. És tudja azt, hogy miért van szükségem az ő könyörületére, az ő irgalmára. Alapigeként keressük meg az Ószövetségben Krónikák első könyvét. Krónikák első könyvének a 21. fejezetét. Krónikák első könyve, 21. fejezet, 13. verse, mely így hangzik. Dávid ezt felelte Gádnak. Nagy az én szorongattatásom. Hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe. Milyen előzmények vannak ebből az igéből? Láthatjuk azt, hogy ennek az igének a mondani valója az, hogy Dávid felismeri, hogy nagy szorongattatások közepette éri az ő életét, és hozott egy döntést, amely úgy gondolja, hogy rossz döntés volt. A sátán csapdájába esett. Ha visszamegyünk a fejezet elejére, az első versben azt olvassuk, hogy a sátán Izrael ellen támadt, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Szerintetek csak Dávid eshet sátán csapdájába? Csak Dávid és Izrael ellen támadott régen Sátán. Vagy a mai világban is előfordul, esetleg a mi életünkben is tapasztalhatjuk-e azt, hogy Sátán támadásra kész. Sőt, mindent belead abba, hogy érzékeltesse, hogy azért ő is ott van a toppon, a mai slang kifejezéssel érve, hogy ő is valaki. És figyelj, mert én hanyat tudlak dönteni téged. El tudlak gáncsolni. És bizony, hogyha elesel, akkor nagyon nehezen tudsz felállni majd. Nem tudom, hogy mi történt pár héttel ezelőtt, de egyszer csak elkezdett bedagadni a térdem, elkezdett fájni a térdem. Nem tudtam, hogy mi történik. Teljesen befeszült a lábam, nem hajlott a térdem, és Sántikába jártam, és nagyon nagy fájdalommal járt. Aztán elmentem az orvoshoz, és kiderült, hogy van hátul egy békelciszta, és van egy porclevállás is, és ezek úgy együttes hatásként jelentkeznek a térdem környékén, ami nem egy egyszerű folyamat. De amikor érzem a késztetést, és amikor hallom azt, hogy aki tud, térdeljen le, még akkor is, hogyha fájdalommal jár, tudom azt, hogy Jézus sokkal nagyobb áldozatot hozott. És örömmel szenvedem el azt a fájdalmat, amit akkor érzek, amikor letérdelek. De ez a fájdalom, ezt tudom, hogy egy olyan cél érdekében megteszem, vállalom, mely Jézus áldásainak a kíséretét vonja maga után. Azt látjuk, hogy Sátán Izrael ellen támadt, és felbújtotta, felkésztette valamire Dávidot. Dávid döntött, és megteszi azt, amire Sátán indítja. Van valaki viszont, akinek ez nem tetszik. Elmegy és megteszi azt, amit a király kér, de Joábnak ez nem tetszik. Elmondja azt, hogy a számláláson ennyi és ennyi azoknak az embereknek, tehát a hadseregnek a száma, de azt tapasztaljuk itt a későbbiekben, hogy nem csak Joábnak nem tetszik ez. A 7. versben azt olvassuk, hogy de Istennek sem tetszett a dolog, ezért meg is verte Izraelt. Hú, olyan kemény ezt olvasni, nem? Olyan szívbe markoló. Nem tetszett Istennek az, amit lát, az, amit tapasztalt, az, amit Dávid megengedett magának. De ki is fejezte az ő érzéseit? Istennek minden tetszik a te életedben? Istennek minden tetszik az én életemben? Vajon ezen elgondolkodunk? A napnak a végén? Vagy akár már a napnak az elején? Vajon kinek a biztatására hallgatunk? Vajon kinek az útmutatására, a késztetésére hallgatunk? Istennek, vagy a Sátánnak? Sátán mindig megpróbál a mi érzékeinkre hatni, érzelmeinkre, gondolatainkra, fizikális és lelki állapotunkra. Mindig megpróbál valami olyan fondorlatos módon behálózni, hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy nem tudunk a hálóból szabadulni. Számtalanszor volt már, hogy a tévében láttam azt, hogy természetfilmekben, ahogy a pók szövi a hálóját, és egyszer csak egy gondtalan lény, aki bátran és önfeledten repül, egyszer csak belerepül a pók hálóba, és nem tud szabadulni. És a pók egyre jobban közelít, 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 amíg vacsora nem lesz a légből. Sátán is így akar minket fogjul ejteni. Amikor táborozni voltunk, és egy reggeli órán indultunk el túrázni egyszer, akkor az erdőben, amikor mentünk, gyönyörű volt, ahogy a felkelő nap sugara rávetődött egy pókhálóra. Harmadcseppek látszottak rajta, és valami hihetetlen látvány volt. Gyönyörű volt. De egy légy, amikor ebbe a pókhálóba beleszáll, ő nem ugyanezt érzi. Nekünk, embereknek egy pókháló nem nagy veszély. Amikor egy madárpóknak a hálójába sétálnánk bele, akkor az már egy kicsit veszélyebb lenne. De lelkileg ott van, és ott lehet a mi életünkben egy ilyen pókháló. Egy óriási pókháló, és mi vagyunk a legyek, akik berepülünk Sátán pókhálójába. De kemény azt olvasni, hogy Istennek sem tetszett, és ő ezért úgy gondolta, hogy megengedi Izrael életében, hogy érezzék meg, mit jelent a nélküle való élet. És én gondolom, úgy gondolom, hogy nem kifejezetten azt látom itt, hogy Isten hátradőlt, mint egy operában az, aki nagyon szereti az operát, vagy egy színházi előadáson, kiöltözve és nézve az előadást, és amikor élvezi, és olyat lát, amikor ez nagyon tetszik, akkor tapsol és örül. Amikor látta azt, hogy Izrael elfordult tőle, vagy Dávid maga rossz döntést hozott, akkor biztos vagyok abban, hogy sírva és elszúruló szívvel nézte mindazt, ami akkor Izrael életében következett. Azt látjuk tovább, hogy Dávid feleszmél. Mint amikor valaki elalszik a buszon, nem tudom, aludtatok már el munkából hazafelé menet a buszon? Vagy munkába menet a buszon reggel?
Vonaton,
buszon, bármilyen járművön. Hát mondjuk az már egy kicsit kellemetlenebb, hogyha autót vezet valaki, és úgy alszik el menet közben. Én egyszer úgy jártam, hogy nagyon sokat kellett dolgozni, én úgy gondoltam, hogy bírom a munkát, még fiatalabb voltam jóval, és több műszakot bevállaltam egymás után, és amikor majdnem 24 órát végig dolgoztam, reggel felszálltam a buszra, tudtam, ha leülök, a busznak a rázkódása, az útnak a finomsága, a simossága miatt szépen el fog rázni az álom. És ezért álltam a busznak a hátuljában. Az egyik kezemmel kapaszkodtam a korlátban, a másik kezemet a kapaszkodóra, ami a hátsó ajtónál volt, belefűztem, és úgy fogtam. Ha mégis elaludnék, akkor ne essek el. És képzeljétek el, hogy olyan álmos voltam, olyan mértékben hatott rám ez a fáradtság, hogy úgy elaludtam, hogy észre sem vettem. A kezem, amivel a korlátot fogtam, lefonódott a korlátról, és ahogy a busz kanyarodott, a lendület kisodort, és én szépen ott a kezemmel lógtam a hátsó ajtó lépcsői felett, és ahogy a busz ide-oda fordult, én úgy szépen lengtem a levegőben. És a nagy kocogásra ébredtem fel. De hát az az igazság, hogy az emberek nem olyan könyörületesek, mint Isten. Mert nem szólt oda senki, hogy segítsen, jaj, szegény, fáradtál, és dolgoztál, és biztos emiatt vagy ilyen állapotban. Nem, inkább ítélkezően néztek rám, és azt gondolták, hogy fiatal vagyok, bohó, és valahol átmulattam az éjszakát. Viszont milyen hatással van ránk az, amikor ráeszmélünk valamire? Amikor rájövünk arra, hogy rossz döntést hozunk. Amikor rájövünk arra, hogy mindennek van következménye. Amikor túlvállaljuk magunkat, vagy olyan dolgokat vállalunk fel, amelyek nem feltétlenül a mi szervezetünk, vagy a mi lelkünknek a javára szolgálnak. A 8. versben azt olvasok, hogy Dávid akkor azt mondta Istennek, igen, vétkeztem azzal, hogy ezt műveltem. Most azért bocsásd meg szolgád vétkét, mert fölöttébb esztelenül cselekedtem. Rájön Dávid arra, hogy hibázott. Te rájöttél már arra, hogy hibáztál? Amikor hibáztál? És hogyan gondoltál? Hogyan gondolkodtál akkor? Vajon eszedbe jutott Istenhez fordulni? Úgy, mint Dávid. Bocsáss meg nekem, Uram, esztelenül cselekedtem. Rossz döntést hoztam, most már belátom. És mi volt a legfőbb hiba? Az, hogy utólag fordult Dávid Istenhez. Amikor már hibázott, és látta, hogy ebből jó nem fog kisülni. Amikor érzékelte Isten haragját, vagy Isten távolságtartását, akkor fordult Istenhez. Mi vajon mikor fordulunk Istenhez? Döntéseink elején? Amikor eltervezünk valamit, már a tervezéshez meghívjuk Istent? Kikérjük a véleményét? Vagy csak utólag, amikor már a helyzeten túl vagyunk, akkor adjuk kifejezését annak, amikor rájövünk, hogy rosszul döntöttünk. Hát igen, Uram, esztelenül cselekedtem, rosszul döntöttem, de kérlek, segíts helyrehozni. Az Úr így szólt Gáthoz. Nem Dávidhoz, hanem Gáthoz. Dávid látnokához. Menj el, és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr, 3 dolgot tárok eléd, válasz magadnak közülük egyet, hogy az cselekedjen veled. Elment tehát Gát próféta Dávidhoz, és azt mondotta neki, így szól az Úr, válasz magadnak. 3 esztendeig tartó éhínség legyen, vagy 3 hónapig dúljanak szorongatóid, és érjen utol ellenséget fegyvere, vagy az Úr fegyvere a dökhalál legyen 3 napig földeden, és az Úr angyala pusztítson Izrael egész határában. Azért fontold meg, mit feleljek annak, aki engem hozzád küldött. Egyik sem kis dolog, igaz? 3 hónap, illetve 3 év, 3 hónap, 3 nap. És egyik sem kis dolog. Mindben lesz veszteség. Vajon győztesen ki lehet jönni bármelyik helyzetből is? Te melyiket választanád Dávid helyében? 3 évnyi szenvedés, 3 hónapig tartó szenvedés, ellenségektől, más emberektől, vagy 3 napi dökhalál és szenvedés az Úrtól. Ha te vagy Dávid, melyiket választod? Nagyon kíváncsi voltam, hogy Dávid mit választott. Dávid ezt felelte Gádnak. Nagy az én szorongattatásom. Hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága. És ne essem emberek kezébe. Jól döntött Dávid? Van ebben valami bölcsesség? Vagy logika? Az észérvek szerint döntött, tapasztalatok alapján döntött, vagy csak ecpec kimehetszel kiszámolta. Valószínűleg ő még ezt a mondókát nem ismerte, de nem is gondolom, hogy így játszott volna emberek életével, vagy a saját életével. Én úgy gondolom, hogy Dávid nagyon komolyan magába nézett. Nagyon komolyan mérlegelte, hogy mi történhet. És azt mondja, hogy inkább az Úr haragja érjen utol, és ő büntessen meg, az ő kezenyomát érezzem életemen, mint hogy az emberek kezébe adjon. Vajon miért mondja ezt? Olyan sok jó érzésű emberrel találkoztam, akik abban az adott pillanatban, helyzetben könyörületességet gyakoroltak. Én úgy gondolom, mi itt keresztény emberekként könyörületességet tudunk gyakorolni. A szegény, rászoruló, ti magatok szervezitek az Adrás segélykoncertet. Ez már maga a könyörületesség, az irgalom. Amikor megszánunk valakit, és segíteni akarunk. De ha az emberekkel való mindennapi élet, valószínűleg Dávid tapasztalata alapján nem mindig szült irgalmasságot, vagy könyörületességet. Miért volt biztos Isten könyörületességében és irgalmában? Mert ismerte. Mert megtapasztalta. Mert tudta azt, hogyha bár hibát is követett el, ha megbánja, és Istenhez fordul, ő mit csinál azzal? Ezt most szegényt nem dobom el, mert már egyszer elejtettem, és nem akarom, hogy jobban összetörjön. De Isten így hátradobja. Mit szoktunk hallani, vagy mit szoktak mondani, hogy hová dobja? A feledés tengerébe.
És kiírja, hogy horgászni tilos.
És kiírja, hogy horgászni tilos. Így van. Sem annak, akiét eldobta, sem annak, aki a környezetébe tartozik. Isten úgy tud könyörülni, hogy elengedi. És ha oda megyek hozzá tiszta szívvel, mint Dávid, és azt mondom, hogy Uram, vétkeztem, inkább sújtson rám a te haragod, inkább te büntess meg. Miért? Mert tudom, hogy szeretsz. Biztos, hogy vannak itt olyan felnőttek közöttünk, akiknek vannak gyermekeik, akik neveltek gyermekeket. Nekem még nincs született gyermekem, de a bátyáimnak van jó néhány gyermeke, és ezért kicsi koruktól kezdve részt vettem az ő felnevekedésükben. És amikor valami rosszat csináltak, és akkor a szülők azt mondták neki, hogy megbüntetik őket, akkor hát kicsordult a könyv, talán egy kicsi kikérem magamnak is megjelent, de végrehajtották, amit a szülők mondtak. Teszem én azt fel, mint szülő, ha gyermek rosszat tesz, te fogsz neki büntetést szabni, vagy azt mondod, hogy meghívod a legközelebbi bírót, aki a bíróságokon elnököl. És majd ő kiszabja a büntetést. És lehet, hogy Kozma utca lesz a vége. Ki tudja, milyen büntetést fog rád kiszabni, mert engedetlen voltál. És hogyha a gyermeknek azt mondaná, hogy válasz, fiam, én büntesselek meg, vagy az a szigorú bíró bácsi, a gyermek kit választana? Az édesapját. Ha az a gyerek, kire mondják azt, aki szereti, hogyha bántalmazzák, és hogyha rossz éri, mazohista? Ha a gyermek nem mazohista, akkor az apukáját fogja választani. Mert tudja, hogy az apukája szereti. És még hogyha most rosszat is tett, és meg fogja büntetni, nem fog olyan büntetést kieszközölni az ő számára, ami az életének az elvesztését, vagy az életére való rossz kimenetelt szabja. Dávid választott. És az Úr cselekedett. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre, és meghaltak Izraelben 70 ezren. Nem kis szám. Egy ember halála is milyen fájdalmat okoz. Van, aki nemrég vesztette el szerettét. És ezt tudjuk. A nép között meghaltak 70 ezren. Milyen érzés lehetett ez Dávidnak? Rossz döntést hozott. Másra hallgatott, nem az Úrra, és ezért a nép szenved. Ezen kívül az Úr egy angyalt is bocsátott Jeruzsálemre, hogy pusztítsa el. De mikor ölni kezdte volna a népet, oda tekintett az Úr. Megkönyörült veszedelmükön, és azt mondta a pusztító angyalnak, elég immár, vondd vissza a kezed. Az Úr angyala ekkor a jebuszi Ornán szérűjénél állt. Az Úr hozott egy döntést. Ha már bűnhődni kell, akkor bűnhődjenek. Példát kell statuálni, hogy legközelebb gondoljanak vissza, amikor rossz döntést hoztak, hogy mi lett a következménye. Nem csak, hogy 70 ezeren meghaltak, hanem egy angyalt is küldött, kivont szabjával. És azt mondta, menj, és tedd meg a feladatodat. És ott állt az az angyal, kivont szabjával, és elkezdte volna már a feladatát, amikor oda nézett az Úr, és focsarodott egyet a szíve, és azt mondta, nem bírom ezt megtetetni. Nem akarom, hogy ilyen szenvedésen menjen keresztül a nép. Nem akarok több halált. Megindult az ő szíve, és könyörület lett, amely végbe ment az ő szívén. Vajon a mi életünkben mit mond Isten? Vajon ott áll az angyal kivont szabjával? Vajon hogyan döntünk? Mit érzünk? Aztán ezen a szérűn, ahol nem történt meg ez az öldöklés, egy gazda élt. Dávid elhatározza, hogy Isten könyörületességén megindulva egy oltárt épít. Elmegy Ornánhoz, és megveszi tőle ezt a szérűt. Ornán azt mondja, hogy Uram, királyom, én neked adom így, ahogy van, sőt, az ökreimet, az áldozati állatnak, sőt, ami van, a köveimet, mindent, hogy építsenek, a szekereimet, a szerszámaimat, annak, hogy tüzet rakjanak. De azt mondja Dávid, nem. Meg akarom fizetni az árat érte. Akarok részese lenni. Mit számít az életemből, hogy kiadok egy vagyont, hiszen miattam emberek haltak meg. Te mit adsz az Úrnak? Milyen Isten dicsőítő ajándékot tudsz adni az Úrnak, mert könyörületes volt érted, mert megkönyörült nekünk. Megépül az oltár, és itt a végén azt olvassuk, és Dávid oltárt épített az Úrnak, égő és béke áldozatot mutatott be, és segítségül hívta az Urat, aki meghallgatta őt, és a mennyből tüzet bocsátott az égő áldozat oltárára. Az Úr parancsolt az angyalnak, és az visszatette kartját a hüvelyébe. Abban az időben ott áldozott Dávid, mivel látta, hogy az Úr meghallgatta őt a jebuszi Ornán szérűjén. Minden jó, ha jó a vége. Itt egy szép tapasztalatot látunk. Egy rossz döntéssel kezdődik, szenvedéssel folytatódik, majd felismerés, az Istenhez fordulás, a könyörület érzése, és visszatalálás az Istenhez. Én azt kívánom, hogy mindannyiunk életében, amikor a mindennapokban szembesülünk azzal, hogyha rossz döntést is hozunk, Istennel tudjunk találkozni. De egy jó tanács számomra ebből az, és az a tanulság Dávid életéből, hogy már az elején forduljak az Istenhez. Még mielőtt a döntést meghoznám. Bármennyire is próbál a sátán megtéveszteni, bármennyire próbál behálózni, és rossz döntésre késztetni, igyekezzek azon, hogy megismerjem az Isten igazi döntését. És tudjak úgy élni, hogy ne kelljen végig élnem ugyanazt, amit Dávidnak. Ehhez sok erőt, sok bölcsességet, és Isten szent lelkének vezetését kívánom mindannyiunk életében. Amen. Drága mennyei jó atyánk, hála szívvel fordulunk hozzád a te fiadnak nevében, hiszen ő az, aki minden vétket magára vállalt, a mi bűneinket is. Ő az, aki közben jár életünk a mai napon is. És köszönjük a lehetőséget, hogy nálad mentségünk van. Tudjuk, hogy néha felszítjük a haragot benned rossz döntéseinkkel. Tudjuk, hogy sokszor elbukunk az úton, amelyen járunk el, és elszomorítjuk a te szívedet. Ne haragudj ránk ezért. Emberek vagyunk, és sokszor előre cselekszünk, mint gondolkodnánk. Arra kérünk, hogy drága szent lelkedet küld el közénk, a mi életünkbe, kísérjen el minket a mindennapokban, és ösztönözzön, amikor döntést hozunk, valamit elfelejtettél, és segíts abban, hogy minden nap téged hívjunk meg döntéseink alapjául, és bízunk teljesen te benned, hiszen te könyörületes, irgalmas szívű Isten vagy, mert szeretsz. Köszönjük, hogy ezt a szeretetedet megtapasztalhatjuk. Köszönjük azt, hogy megáldod ezt a kis gyülekezetet, és bízunk abban, hogy fogunk mi még majd idejönni, úgy, hogy többen és többen lesznek. Te adj erőt a gyülekezet minden tagjának, hogy akár ott, ahol élnek, akár így a gyülekezeti munkán belül, fényék az ő életükben a te szereteted. És egyre többen és egyre többen legyenek, akik megismerik általuk is a te üzenetedet. Áld meg, kérünk, az ő szolgálataikat és munkájukat, amire készülnek, amelyel dicsőíteni szeretnének téged az emberek előtt, amelyel beszeretnék mutatni a te nagy jó voltodat az emberek előtt, és szeretnének segíteni szegény embereknek. Köszönjük azt, hogy te indítod a lelkeket a szolgálatra, és köszönjük, hogy elkísérsz minket. Most, amikor tanulhattunk a te lábaidnál, tudjuk azt, hogy egész héten ennek fényében megerősíted a mi szívünket és lelkünket. Köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat. Köszönjük, hogy fordulhattunk hozzád. Légy áldott, magasztalt és dicsőített Istenünk mindenkor. Bocsásd meg a mi bűneinket, és hallgass meg minket kegyelmedből. Amen. Amen. És nem tudom, hogy egy könnyebb dallammal legalább az első verszakot a 242-esének. Vezess Jézusunk, véled indulunk. 242-es számú ének.
Akkor próbáljuk meg ezt.
Első két verszaka mondjuk.
Vezess Jézusunk, véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Adj erős szíved, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár útunk, hozzád így jutunk.
És még felolvasnám az alapigét távozásként, hogy ne feledjük el soha, hogy nem csak Dávid, hanem mi is eshetünk ilyen helyzetbe. Nagyon az én szorongattatásom. Hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe. Így legyen a mi életünkben is. Amen.
Amen.